Remélem, hogy az
Na.
Indy is meg azt a szart lesz a cold open.
Jó, azt töröld le.
Igen, tehogy is. Hát ez hát, úgy normális. Na.
Lehúzom a retyót.
Nagyon jó.
Cold open kettő?
Szisztem csak egy sör.
Jövő heti cold openünk is megvan, nagyon jó. Sziasztok, ez itt a Karanténkast 29. adása, pontosan 17 évvel azután, hogy úgy ért véget egy Tour de France, hogy nem hirdettek győztest, mert Lance Armstrong lehet, hogy dopingolt, bár én erről nem tudok semmit. A 29. adással eljutottunk odáig, hogy podcastünk idősebb, mint Budai Zoli, aki viszont itt van velünk. Háló Zoli, hogy vagy?
Sziasztok, jól meg vagyok igazából. Na jó, visszavonom. Fogunk beszélni sok mindenről, és szóba fog kerülni az, hogy azért a mai nap egy kicsit így hullámvölgybe kerültem a várakozásaimmal kapcsolatban, hogy mit várok következő pár héttől, hónaptól, és lehet, hogy nem sokára majd a profession.hu-t kell nézegetnem. Nagyjából itt telt a mai napom.
Most ebben arra akarsz utalni, hogy megbeszéltük, hogy lehet, hogy augusztus közepén körbefutjuk a Balatont akkor is, hogyha te nem tudsz jönni az Ultra Balatonra?
Nem, most az amerikai helyzetre gondolok, és hogy lesz-e NFL szezon, nem lesz-e NFL szezon, és ez hogyan érinti majd a PFF-et, és hogyan érint majd engem.
Értem, én szurkolok neked nagyon. A helyzet az folyamatosan romolhat, és folyamatosan változhat most is, ugyanis én jelen pillanatban a Fövegyesi strandon ülök, nem tudom, hogy milyen lesz az internet összeköttetésem, lehet, hogy egy borzasztó minőségi podcastet fogunk rögzíteni, lehet, hogy eddig is borzasztó minőségi podcastet rögzítettünk, nem tudom. Szólítanám a part másik oldaláról Monsz Attilát. Hello Attila, hogy vagy?
Hello Galuska, csodálatosan vagyok. Azokat, hogy elzavartál az asztalottól, mondanám vízhangzol, mint a mondjuk úgy, a fene.
Most integettek egymásnak amúgy?
Nem, mert most már besötétedett, mert nem látom. Levettem a szemüveget is, nehogy zavarjon a szépségével.
Figyelj, a söre előtte van, azt megvettem neki, szerintem sok baja nem lehet.
Már két perc nem vagy ott, úgyhogy lehet, hogy már elfogyott a sör.
Az egy ugye, nagyobb adag sör volt.
Magammal. Meg hoztam magammal. Tehát, nem. Tehát, ahogy Mészöl Kálmán mondta, nem könyvből tanultam én ezt. És végül negyedikként itt van velünk Haraszti Ádám, akit azért hagytam a végére, mert hozzád, Ádám, annyi kérdésem van, hogy az valami hihetetlen. Oh. Az első, az rögtön az, hogy hogy vagy.
Nagyon ez szépen köszönöm. Jól, gyűjtöttem a kilométereket Serényen, meg dolgoztam is sokat, és jól. Kalandos volt egy kicsit az elmúlt pár nap, de jó, úgyhogy köszönöm, kiválóan egyébként.
17 évvel ezelőtti Tour de France-ra hogy emlékszel? Ez az, ahol ugye nem hirdettek végül győztest.
Hát hirdettek győztest, csak ugye utólag aztán ugye ennek is megvan. Most a 17 évvel ezelőtti a 2003-as, akkor ugye ez az volt, amikor Ulrich bukott az időfutamon a végén.
És bedurrant, ott volt minden.
Ami Cordon volt, igen. Azóta az egyetlen Bianchi szezonja, amikor velük versenyzett, és nem a Telekommal, vagy akkor itt tudom én éppen, hogy hívták azt a csapatot. Az egy nagyon jó kis verseny volt, és ugye pont te voltál olyan rendes, hogy letöltötted nekem ugye a Lance című két részes.
Nem. Én nem töltöttem le, én megvettem neked, és utána kölcsönadtam.
Igen. Az ESPN-nek ugye a legújabb filmjét vele kapcsolatban. De jó volt a háttér. Szóval én nagyon szerettem azokat a versenyeket, és én iszonyatosan szurkoltam Armstrongnak. Szerintem beszéltünk erről a podcastben is, hogy én óriási Armstrong fan voltam, meg pont most ott tartom előíteni a könyveit is. Nagyon vicces lesz majd újraolvasni, vagy legalább részeket belőle, úgyhogy tudja az ember az igazságot is. Azok nagyon jó kis versenyek voltak, és az talán a legjobb, és ő beszél is erről ugye ott a sorozatban, hogy ott annak ellenére, ugye, hogy jó, nyilván mind a kettőjükről tudjuk utólag, hogy azért erőteljesen használtak mindenféle teljesítményfokozó szereket, de hogy ott az lehetett volna az a verseny, amikor tényleg a valós esélye megvolt annak, hogy vereséget szenvedjen.
Az én valahogy mindig úgy voltam, mindig Armstrong ellen szurkoltam. Az összes túron, amikor én nagyon szerettem Jan Ulrichot, előtte nagyon szerettem Garner East, és aztán bárkit, aki Armstronggal szemben eséllyel indult harcból nyerje.
Beloki?
József, hát figyelj. Neki nem volt rá is esélye, tehát ő időfutamban nem volt olyan, aki fel tudta volna venni a versenyt Armstronggal.
Ez így van.
Az a baj, hogy Armstrong uralkodásának második felében nem volt időfutam menő ellenfél.
Abszolút. Tehát amikor Rasmussen is, amikor jól ment, akkor ő is esett, ott volt, hogy azt hiszem háromat bukott az időfutamon például. Amikor...
Azt nem tudom, hogy hányat, de bukott. Tehát.
Igen.
Ugye időfutamban Úrik volt az, aki partiba volt vele, meg előtte Rees, de aztán ugye azt hiszem Rees volt az, nem, aki egyszer így belement a zárokba, és beledurrantotta a kerékpárt, és utána így fölement a fejfel, és belevágta a zárokba, na akkor dögölj meg, te mocskos bringa. Azt hiszem az ő volt.
Voltak ilyen szerintem az öt páron.
Ja.
Ádám, újabb kérdés. Véget ért az angol bajnokság. Hogy értékeled ezt a szezont? Hát, a bajnokot már régóta tudtuk, hogy micsoda, igen. Kicsoda.
Ez vicces volt a végéig a versenyfutás, meg itt a bajnokok ligája indulásért, meg szegény Leszter. Olyan érdekes volt. Amennyire ők elhitték azt, vagy nem tudom, mennyire hitték el egyébként, hogy nekik ott van abszolút a helyük az élmezőnyben, meg amit produkáltak itt, főleg még ugye itt a szezon első felében. Aztán azt képest, hogy elég szép lejtmenet lesz a második fel, és az, hogy éppen így lemaradtak a végén két fordulóval a BL indulásról, kicsit valahol szívet sanyargató, de közben meg azért ez volt a realitás, és az, hogy ez a United úgy, hogy ilyen kutya volt tényleg a szezon első felében, és hogy egy igazolás mennyire meg tudja menteni a csapatnak a szezonját, ez egy feletté munkás látvány, tehát az, hogy befutottak meg itt a végén a harmadik helyre, az kifejezetten vicces.
Azért nem Odion Igalóra gondolsz, ugye?
Nem kifejezetten. Bár mondjuk egyébként neki is voltak jó pillanatai itt a tavasszal, nem róla szólt azért elsősorban, hogy volt inkább, hogy a Bruno Fernandesről azért az utóbbi néhány hónap.
Szolgálati közleményekkel szolgálnék még. Az elkövetkezendő egy-két napban legyetek szívesek, hogy figyeljétek majd a Trash Talknak a Facebook oldalát, ugyanis egy különleges kihívást fogunk elindítani, azt hiszem. Én ezt ma találtam az interneten, semmi más nem kell hozzá, csak egy kosárlabda és egy üveg vagy egy doboz sör.
Az a baj, hamaros... rájöttem, hogy ebből csak egy van nálam, és szerintem tudod, hogy melyik.
Szerintem vegyél, igen, nekem is egyedül a kosárlabda jelent problémát, csak hogy segítsen, de nem baj. Pont arra gondoltam, hogy holnapi napon valamelyik másik balatonparti strandra fogok átmenni, ahol kölcsön kérek 2-3-4 percre egy kosárlabdát, és 2-3-4 percnyi, vagy 2-3-4 órányi röhögést fogok biztosítani annak, aki ezt kölcsön adja nekem.
Elmondod előre, hogy
mire kivett
kölcsön?
Szerintem elmondom előre, igen. De hogyha nem mondom el, akkor az első próbálkozásnál úgy is látni fogják, hogy mit művelek, és akkor vagy sírni fognak a röhögéstől, vagy azonnal elvágják a torkomat, hogy mit csinált el a labdámmal.
De mondd, hogy az első sörre. Próbálkozást mi is fogjuk látni. Tehát nem csak egyet fogsz majd megosztani, ami sikerült, hanem az összeset.
Természetesen. Tehát én úgy tervezem, hogy azt nem mondom, hogy mindegyik próbálkozást fogjátok látni, mert hogyha 43-ra sikerül elkapni ezt a nyomorult sörös üveget, vagy sörös dobozt, ami visszapattan a kosárlabdáról, akkor lehet, hogy nem fogom mindegyik rossz kísérletet megmutatni, de az
újabb
biztos.
Újabb kérdésem igen. Van emiatt. Hány sörrel készülsz akkor? Mert gondolom nem lesz nálad 43 sör.
Hát nem kell, hát figyelj, hogyha az elsőt nem kapod el, akkor az nem biztos, hogy az egész fél liter kiömlik a dobozból, tehát abban még újra próbálkozhatsz.
Oké, tehát azért mennyivel készülsz?
De mi az a challenge, Galuska? Azt mondnám inkább meg, itt ne rébusz hozzá.
De, jó, rendben, oké, a rébusz körülbelül úgy néz ki, hogy Beer Basketball Challenge néven fut, ma találtam meg, csodálatosan néz ki, fogsz egy kosárlabdát, ráteszel egy üveg vagy egy doboz sört, bizonyos magasságról ez nagyjából ilyen mellmagasságból.
Nyitva van az üveg, nyitva van az üveg,
vagy a doboz. Ezt ilyen nagyjából mellmagasságból leereszted, és ahogy a labda visszapattan, úgy kilövi a sörös dobozt per üveget, amit neked el kell kapnod. Majd utána beleinnod. Tehát nagyjából ez a feladat, ezt kell variálni. A mindenféle kísérletek videóban borzalmasan jó. Tehát a pöcsöllövés, állonlövés, amiből hanyattesés lesz a hintaágyba, amiből hanyattesés lesz utána a buxusba. Tehát csodálatos videókat lehet látni. Én ezt ma körbe küldtem a Trash Talk belső csoportba. Mindenkitől várom egy-két napon belül a kísérleteket és a sikeres videókat, aztán utána várjuk majd tőletek is.
De jó, hogy én nem iszom sört, így nem kell észlenem ebbe.
Attila, nem kell ahhoz sört innod egyébként, hogy ezt a kihívást teljesítsd, de mindegy. Én még egy szolgálati közleménnyel érkeztem, a mai napon olvastam Kései Ajna posztját arról, hogy szegényt bántották mindenféle dolgokkal, amikor ő levágatta a haját. Én neki azt üzenem, hogy szánom, bánom, nem tudom előtte, hogy nézett ki, de most bődületesen jól, úgyhogy semmi probléma nincs azzal, amit ő tett.
Galus, szerintem ő túl fiatal ahhoz, hogy ilyeneket mondjál podcastban.
Micsoda?
Semmi.
Én meg irigylem, hogy van mit levágatni a fején.
Mennyire vágatta le, vagy mi itt a sztori ebben?
Én láttam.
Nekem sincs meg sajnos.
Figyelj, egy hosszú hajú lány volt, aki levágatta rövidre a haját, és utána természetesen kapta az ívet mindenkitől, hogy milyen kis öcsi hajad lett, meg milyen fiús, hol maradt a nőiesség, meg stb. Utaság. Most minden esetre nekem megvan az a perverzióm, hogy én általában rövidhajú nőket nézem meg, úgyhogy én azt üzenem neki, hogy most bődületesen jól néz ki, előtte nem tudom, hogy nézett ki, de ez mindegy.
Én amikor levágatom a rövidhajú csajokat, úgyhogy hajrá.
Így van. Amikor levágattam a hajamat, senki nem küldött ilyen üzeneteket.
Hát Zoli, azért, mert te még rövidhajúan is képes vagy megőrizni a nőiességedet. Na, térjünk át a baseballra. Múlt héten ugye utaltunk rá, hogy azon a héten valami meglepetéssel érkezünk. Azóta lement 3 meccs, amikor mi ezt a podcastet felvesztjük, akkor már megy a negyedik éppen. Az első 2 Ádám csinálta, milyen élmény volt az neked?
Nagyon jó, és nagyon, nagyon kíváncsi voltam, hogy milyen lesz, meg eleve. Tehát a baseballat fogalmazom úgy, hogy korábban csak flörtöltem még, amíg létezett. North American Sports Network volt először az a megboldogult sportcsatorna, amit Magyarországon is lehetett fogni, aztán ESPN Amerika lett belőle, és úgy akkor úgy nézegettem, néhány belenézegettem baseball meccsekbe, de hogy Isten igazából sosem volt bennem annyi, hogy rendesen utána menjek a szabályoknak, mert mindennek utána nézek, hogy mi vagy megy, úgyhogy ez megmaradt ennyiben, főleg azután, hogy eltűnt ez a csatorna. És amikor Máté Pál először felhívott, hogy hát ez van, jövő héten igazából kéne baseball meccset közvetíteni, akkor nyilván először végigfutott bennem az, hogy oké, erre most akkor hogy készül fel ennyi idő alatt az ember, de onnantól kezdve, amikor ezt elengedtem, egyértelműen az volt bennem, hogy hú, ez baromi jó buli lesz, és nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy mit lehet belőle kihozni, és eddig abszolút ez a része vált be, és ezt is éreztem, tehát pláne Sankóval együtt közvetíteni, hát nagyon jó volt, nagyon élveztem.
Pláne Sankóval együtt rögtön egy első szünetes mérkőzést, ami utána is folytatódik tovább.
Az, hát az meg végképp, tehát az, hogy ennyire ilyen balszerencsénk legyen, hogy rögtön így kezdődjön egy meccs, de hát ezt is túléltük, meg megcsináltuk, úgyhogy, és tudjuk, hogy ilyen is van, és erre is tudunk készülni most már.
Attila, te...
Tök jókat aludta az első szünetben, úgyhogy...
Közben.
Hát, a meccs közben.
Az majd később jön majd, amikor ott alszik. Attila, te régóta nézel baseballt, te hogy élted meg azt, hogy végre baseballal foglalkozhatsz, még ha csak addig is tart, hogy beraksz egy 4 órányi szlotot a műsorba, ami 3.
Akartam éppen mondani, ami 3. Figyelj, ugye igazából én nagyon örültem neki, hogy végre sikerült keresztül verni, hogy közvetítsük a baseballt, és próbáljuk meg, hogy ez mit tud nálunk. Aztán, amikor ma kijöttek az első számok, hogy ez mit tud nálunk, akkor azért azt gondoltam, hogy még józanul is be vagyok rúgva, mert olyan szép számok voltak.
Azt tudod, hogy most mindenki azt fogja tőled kérdezni, hogy mekkorák a számok?
Mekkorák a számok?
Akkorák, mint hogyha mondjuk egy NFL nyitófordulót közvetített szombat, vagy a vasárnapesti meccs, az annyi volt. És tiszta vagyok vele, hogy innen egyelőre lefelé lesz az út, azt gondolom. De tök jó, hogy egy ilyen szintet el lehet érni, mert azt mondja, hogy ekkora potenciális közönség minimum van. Amit szintén tök jó látni, hogy a közösségi médiában, akár a Twitteren, ahol a fushaza hashtaggel lehet üzenni, akár a Facebookon, ahol ugye Galuska, mint új köri Picasso csinál különböző képeket, ott mennyi hozzászólás érkezik. És
itt azért szeretném hozzátenni, hogy a fushaza hashtaget az Ádám találta ki.
Én a Facebookra mondtam, hogy te csinálsz képeket. Tök jó minden, és nagyon jó az, hogy van egy olyan réteg, ami a jelek szerint sokkal nagyobb annál, mint amit én képzeltem, annál még nagyobb, mint a vezetőségünk képzelt, és hogy ők aktívak, és egyelőre nem olyan kommentek jönnek túlnyomban, hogy mehetek az anyátokba, hanem olyan kommentek jönnek, hogy na, végre lehet magyarul hallani, tökéletes a közvetítés, Sanyi itt is képes megőrülni, ugyanúgy, ahogy az NFL-nél képes volt. És ez számomra valahogy arra is bizonyíték, hogyha van egy tisztesség, ez most nagyon izé lesz, nyálas lesz, de akkor is tartom, hogyha van egy tisztességesen dolgozó társaság, aki szereti, amit csinál, annak kell, hogy legyen eredménye.
Én pont ezt akartam mondani, és nyilván körülményem, szóval nekem az jön elsősorban ebből az egész történetből, és tényleg tök jól esett már eleve csak olvasgatni a kommenteket, látni azt, hogy hányan reagáltak egy-egy tényleg Facebook posztra, ami kikerült ezzel kapcsolatban, de nyilvánvalóan ebben benne kell annak is lenni, hogy van egy bizalom az irányunkba, amit nyilván elég hosszú évek munkájával vívott ki ez a szerkesztőség magának szerintem, és hogy én ezt is sejtem ebben az dologban, és nyilvánvalóan benne kell lennie pontosan ennek, amit itt mondtál a végén, hogy ezért kaptunk szerintem itt egy bizalmat, aztán ezzel majd igyekszünk élni, de hogy ezúton is tényleg köszönjük mindenkinek, aki akár csak egy másodpercre is csatlakozott a közvetítéseinkhez.
És ami még szintén jó, hogy, hogy azért a baseball, az egy olyan dolog, ahol egy héten háromszor meg tudod azt csinálni, hogy amerikai major sportot adsz európai primetime-hoz közeli időpontban, vagy primetime-ban. És ez így könnyebb bevezetni úgy egy terméket, mintha mondjuk egy héten egy olyan napod van, amikor, amikor primetime-ban tudsz meccset adni.
Igen, meg a másik dolog, ami nyilván benne kell legyen azért ezekben a számokban, hogy azért biztos, hogy benne ki vannak éhezve a nézők is arra, hogy élő sportot nézzenek, még ha olyasmit is, amit ugye nem feltétlenül értenek, vagy ismernek még, és erre ez meg egy tökéletes lehetőség, és ezért is volt nagyon jó, hogy ezt el tudták indítani az MLB-nél, mert ugye ott is sok kérdés volt azzal kapcsolatban, hogy egyáltalán lesz-e. Most is van nyilván kérdés azzal kapcsolatban, hogy lesz majd a folytatás, de hogy ezek is biztos, hogy benne játszanak.
Ez így van.
Igen, mondjuk ez sokat segített, ugye, hogy minden idők leghosszabb kihagyása volt az Észak-Amerikában a sportmentes időszakban, 133 napig nem rendeztek sporteseményt, azt hiszem a korábbi rekord az 99 volt, tehát még egy bő hónapot rádobtak. Erre jöttünk mi, és akkor az én személyes történetem ezzel kapcsolatban, hogy nekem sok kötődésem nincs a baseballhoz, ismerem a szabályokat, ismerem a rendszer, de hát a nagyjából a rendszer az ugyanaz majdnem mindegyik amerikai sportágban, kisebb különbségekkel, viszont most azt látom, hogy hosszú-hosszú idő után újra csillogó szemű emberekkel lehet együtt dolgozni, akik a saját útjuk elején vannak, én meg próbálom őket segíteni az elmúlt 15-20 év tapasztalatával, aztán majd valami lesz belőle, mindenkitől türelmet kérek. Azt hiszem, hogy a Zoli kivételével senki nem volt ügyes az első alkalommal. Zoli, néztél baseballt?
Én most csak azon kaptam fel a fejemet, hogy így szépen utalvással, így bújtatva azt mondtad, hogy mennyire fáradt volt a szemem. Ő mondtad, mikor? Hogy végre újra dolgozhat, csillogó szemű emberekkel.
Hát ugye Zoli, már lassan veled is 4 éve dolgozunk együtt, 3.
És már nem csillog a szemem?
Hát nem tudom, lehet, hogy akkor már én vagyok álmos, amikor te megérkezel, de nem ugyanarról beszélünk, mint amikor azt mondod, hogy figyelj haver, foglalkoztál valamivel 20 éven keresztül az életedbe, most megkapod a lehetőséget arra, hogy ezt megmutasd a nagyvilágnak.
Nem néztem be valóban, mert ugye nincsen tévém, és online terveztem volna nézni, de online egy Budapest Wolfsban játszó irányító barátomnak az ekránját szoktam használni, aki viszont pont nézte, úgyhogy emiatt nem tudtam használni az ő accountját.
Ennél sokkal jobb lett volna a történet, hogyha azt mondod, hogy a Márk elfelejtette befizetni a számlát, úgyhogy nem tudom.
Nem, ő nézte, és elméletileg még nem is aludt el rajta. És ezzel most nem a közvetítés minősége lepett meg, hanem inkább az, hogy a Márk fönn tudott maradni a baseballra. Úgyhogy nem néztem, de azt mondta, hiszek neki, azok után, hogy múlt héten egy olyat mondott a podcastban, hogy félpárkapcsolati viszonyban vagyunk, innentől, hogy abszolút hiszek neki, azt mondta, hogy jó volt.
Na,
hát. Figyelj, Galus, nekem...
Ennél nagyobb dicséretre nincs szükségünk.
Nekem egy baromi pozitív élmény volt egyébként a baseball, és az adásban nem is nagyon látszódott. Azért ugye voltam olyan szerencsés, hogy kimentem veletek múlt héten kedden egy forgatásra, ahogy a leendő szakértőjelölteket próbáltad meg bemutatni, és ott tehát Sanyi meg 4-0 kilométeres csávó, akik mint az a kis, aki megkapta élete első tök jó játékát, és azt bonthatja ki a dobozból. És akkor meséltek olyan dolgokat, hogy van közöttük olyan, aki baseball turista és megy meccsekre, van, aki az egyetlen magyar no-hitter dobta nemzetközi meccsen, van közte nyilván elvből üldözendő bíró, meg van közte designer, akinek a testünk is sokat köszönhet, és az érződött rajtuk, hogy ők valami kurva jót akarnak csinálni. Nyilván elsőre biztos nem fog összejönni, tovább megyek, másodikra sem fog összejönni. Ez egy baromi hosszú tanulási folyamat lesz, hiszen azért nem mindenki olyan szerencsés, mint az Oli, aki amerikai szakértői műsorokon nőtt fel, egy olyan cégnél dolgozik, ami kiszolgálja ezeket az embereket, és még affinitása is van a dologhoz. Nekik ezt meg kell tanulni, de nem éreztem rajtuk egyetlen egy olyat se, mint mondjuk más sportágban, ott esetben érezhetnék, vagy érzek, hogy ők ezt nem akarják, vagy csak rutinból akarják megoldani. És ez tök jó, hogy vannak formálható emberek, akik szeretik, amit csinálnak, és dolgozni akar.
Erre próbáltam utalni a csillogó szemekkel. Azt meg már nem is kell reklámozni egyébként, hogy az Olinak tényleg csak megszületni volt nehéz.
Azóta meg te fogod a kezét.
Inkább nem is a kevés semmi.
Na most figyelj, Zoli, hoztam neked egy hírt. Baseballal kapcsolatos. A baseball statisztikusok. A baseball statisztikusok teljesen ki vannak borulva, hogy nem tudnak a helyszínről, és ezért a third generation statisztikákat otthon laptopról kell előállítaniuk. Mit tudnál nekik üzenni?
Kicsit el voltak kényeztetve a fiúk, úgy érzem.
Helyen... Ugye ezt kell tudni, hogy a Zoli évek óta ezt csinálja az NFL-lel kapcsolatban Budapest különböző kávézóiból, hogyha érdekel, hogy honnan, akkor nézzétek meg Zoli Instagramját.
De ez tényleg butaság, mert legjobban meccset...
Más, hogy megnézik az Instagramodat?
Hát az van végképp, mert arra senki ne pazarolja az idejét.
Hát igen, mostanában kizárólag esküvői képek vannak, nem is értem egyébként, hogy nem a környezetben... Hát sokkal szórakoztatóbb lenne egyébként, hogy két havonta lenne egy esküvőd.
Hát most öt héten belül volt három.
Neked?
Na, nem. Visszatérve, tehát itt most nagyon sok kérdés vett föl ez nekem, most ez nagyon nagyképűen fog hangzani, de szakmailag. Mert mi úgy vagyunk a leggyorsabbak, hogyha, mármint mi alatt a PFF-et értem, az amerikai céget, akiknek dolgozom, az amerikai foci meccseken élőben, azt hiszem nem kávézóból, hanem akkor itthon ülök, több monitorral, úgy vagy a leggyorsabb, hogyha itthon ülsz, a meccsel egy időben nézed a tévés közvetítést, ami azért vagy gyors, mert vissza tudod tekerni a tévés közvetítést. Több monitorral ülök itt, egyikben van a rendszer, amiben viszem be az elemzéseket, másikon ott van a meccs, amit nézek. És emiatt a reklámszünetekben én vissza tudom nézni a dolgokat, sőt, folyamatosan vissza tudom nézni a dolgokat, többször meg tudom nézni, gyorsan át tudom tekinteni a dolgokat. Most kim vagy a helyszínen, most élőben nem tudod úgyse az összes játékos nézni, és megmerem kockáztatni, hogy baseballban is azért így van. Nem tudsz egyből véleményt nyilvánítani, tehát én hiszem azt, hogy leggyorsabban, akármennyire is szeretném elhitetni mondjuk Chris Collins versus, hogy nekem minden meccsot ott kellene az első sorban, de a leggyorsabb úgy tud lenni az ember, hogyha otthon ül és a tévés közvetítés használja fel. Utána az NFL-nél is, és ebben biztos vagyok, hogy a baseballban is van olyan kameraállás, amit a csapatok is használnak, ami nem is mozog igazán, csak az összes játékos látszik rajta. Az NFL-ben ugye ezt úgy hívják, hogy All 22, azért mert, hogy mind a 22 játékos látszódik, ez pedig a meccs után megkapod ugyanakkor, mint a csapatok, és akkor abból még apró adalékokat hozzá tudsz tenni. De én ezt, tehát most full őszintén egy kicsit meglepődök ezen, hogy ők azt gondolják, hogy a leghatékonyabb statisztikai, vagy leghatékonyabb ilyen adatelemző pozíció az a meccsen van, mert akármennyire is szeretném, sajnos nem.
Én nagyon rossz indulatú vagyok, nem a leghatékonyabb pozíció van ott, hanem az ingyen csirkeszárny, az ingyen kávé, az ingyen sült krumpli.
Voltam olyanon, és jó volt.
És annak a lehetősége, hogy különböző fotókat tudják kitenni abban, hogy egy kopott ceruzát tartasz a kezedben, miközben az előtérben látod a baseball pályát.
Amúgy, hogyha most ebbe az irányba elmegyünk, pont amikor még régen voltam kint meccseken, akkor a Chicago-Dallas meccsen voltam Chicagóban, és a mellettem ülő úriember pedig pont egy ilyen statisztikus cégnek dolgozott, és ő neki az volt a feladata, hogy élőben minden egyes játékra, mert ugye aki a gamebookot írja, ők ott vannak fönt a sajtópáholyban. A gamebook az tulajdonképpen egy statisztikai füzet, aminek van egy nagyon jó magyar neve, ami nem fog eszembe jutni.
Jegyzőkönyv.
Tehát a jegyzőkönyvet írja, és mellettem ült pont a figura, aki minden egyes play-re beírta, hogy kik vannak a pályán. Azért annyira élvezni a meccset nyilván nem tudja, és túl sok extra információt nem tud beleírni, mert szó szerint a messzámok vannak fönt. Ezt helyszínen tényleg, ha már tanulja az ember, akkor be tudja vinni, de plusz infót semmit. Tehát egy PFF szintű elemzésnél vége van a meccsek, és 30 perccel később rengeteg infóhoz hozzájuthat az ember, viszont hogyha kim vagy a helyszínen, akkor tényleg nagyon limitált szerintem az, amit meg tud figyelni, és amilyen szintű információt ki tud nyerni valaki egy meccsből.
Valószínűleg egyébként ez az úgymond old school és new school újságírásnak része valahol, vagy elemzéstek része. Attila, te valahol old school újságíró vagy. Te egy adott esetben, hogyha ki kellene elemezned egy bármilyen sportközvetítést, amiről írnod kéne, akkor az hogy lenne neked jobb? az, hogy a helyszínen megírod, és adsz nekem egy ilyen, ilyen érzelmi helyzetjelentés, hogy milyen volt ott a hangulat, hogy élted meg az egészet, vagy, vagy az, hogy otthon vagy, és akkor visszatekered, 25-ször meg tudod nézni a cool szituációkat, mielőtt leírod róla a véleményed.
Bocs, hogy ezt mondom, de ha sport közvetítést kell kielemeznem, vagy sport eseményt, nem mindegy. Te közvetítést hát, mondtad, de szerintem sport eseményre gondoltál.
Te meg szőrözöl.
Azt mondom, hogy bontsuk ketté, ha elemzést akarsz írni, meg ha tudósítást akarsz írni. Azt mondom, hogy ha tudósítani akarsz egy meccset, azt ma már könnyebb tévéről írni, mint helyszínről írni. Egész egyszerűen már nem röhögteted ki magad azzal, hogy, hogy nem látod a felvételeket, mondjuk egy videóbíró felvételeit. Mert sajnos azok láttuk az elmúlt heteket, hónapokat, szerves részét képezik ma már mondjuk egy futballmeccsnek, és nem fog az a faramúci helyzet előfordulni, amit az Ádám csak meg tud szerintem erősíteni, hogy ott esetben nem látod a kommentátorállásban, vagy az újságírói tudósítóján, mi az Istent néznek vissza a bírók. A tévé meg megmutatja. Viszont ha elemzést írsz, azt szerintem azért könnyebb a helyszínről írni, mert sokkal jobb az a terület, amit belátsz, annál, mint amit a tévékamera megmutat.
Hát, meg igazából ugye nyilván most már tartott a technika, meg a 3, 4, 5, 6, 7, 8G, hogy akár most leülsz egy laptoppal tényleg az újságíró páholyba, és onnan nézel egy meccset, akkor azért megvan az a lehetőséged már, hogy tudod nézni nyilván a közvetítést is. Én inkább úgy mondanám ketté a dolgot, hogy ha tényleg minute by minute tudósítást ír mondjuk az ember, vagy... Tehát tényleg ennyit kell, csak effektív egy meccsről kell tényleg csak a történésekről tudósítást írni, akkor nyilván egyszerűbb, hogyha ülsz kényelmesen a tévé előtt és pötyögöd azt, amit írni kell. Hogyha már úgy akarsz tudósítást írni, hogy abban igenis szólaljanak meg nyilván azok, akik ennek a szerves résztvevői voltak, meg bővebben szeretnéd bemutatni, hogy milyen volt a környezet, mi történt még ott, tényleg akkor nyilván ott kell lenned a helyszínen, mert akkor lesz az egész hiteles, akkor fog normálisan működni, egészen más az is már, ha csak telefonon beszélsz valakivel, mondjuk egy meccs után, az se biztos, hogy sikerül elérned, ha ott vagy a helyszínen, akkor ez mind-mind le van egyszerűsítve, és sokkal több mindent élsz át te saját magad is.
Azt gondolom, hogy az amerikai sportoknál végképp éles a különbség, és nagy a kontraszt, hogy ugye van ez a öltözői interjú után, ez a locker room access. Most arról nem beszélünk, hogy ez 2020-ban mennyire történik meg, mert valószínűleg sem mennyire, de tehát ott tényleg tudsz beszélni a játékosokkal 5 perccel a meccs után, azzal, akivel akarsz, mind a 45 játékos most amerikai focinál benn van az öltözőben, azt nyilván semmi se tudja helyettesíteni igazán.
Sokan úgy gondolják, hogy semmi nem tudja helyettesíteni a helyszíni meccsnézést. Az MLB volt az első, amelyik elindult, úgyhogy már látunk MLB-s trükköket, amik mondjuk az NBA-nél, NHL-nél, akik ugye buborékban fognak majd versenyezni, nem fog működni, de például az NFL-nek példa lehet, az MLB-nél a következő dolgok történtek. A Wrigley Field mellett található egy kocsma, melynek tetőteraszán kialakítottak egy 5 sorból álló, talán lelátót, amit kizárólag borzalmasan sok pénzzel rendelkező emberek tudnak megvásárolni, akik azt mondják, hogy elmegyünk kocsmába, valójában felmennek a tetőteraszra, és megnézik az éppen aktuális Chicago meccset. Ezen kívül, ami nagyon-nagyon megugrott, az a baseball pályák melletti szállodáknak, azon szobáinak kiadása, amelyeknek terasza van, amelyik a baseball pályára nyílik. Tehát jelen pillanatban a hotelek éppen egy csomó pénzt tudnak keresni avval, hogy a baseball pályákra nem lehet beengedni nézőket, viszont ők ki tudják adni azokat a szobákat borzasztó összegekért, melyeknek a teraszra a baseball pályára néz. Lehet az a jövője ilyet. Mondjuk egy...
Pont igen, azon igen. Gondolkozom. A második meccsünkön, nem a Mets Yankees-en, hanem a hirtelen akartam mondani a Mets meccsen. Ott volt ez, hogy tényleg ott üldögéltek kint. Nem, a Washington meccs volt hazudott.
A Washington,
akkor menekültek befelé.
Így van, tehát az utca túloldalán lévő szállodának a tetején álltak az emberek, vagy éppen a teraszon, de a Chicago White Sox stadion mellett létezett egy kocsma, ahol kifejezetten úgy vették meg az épületet, hogy a tetejére építettek egy ilyen 5-6 sorból álló lelátót is, tehát oda az extrém VIP vendégeket fel lehet küldeni, állítólag borzasztó jó forgalmuk van az utóbbi időben.
erről nekem a haladáspálya jut eszembe, és a Rohonci úton.
Én annyira szerettem volna egyébként, hogyha a Gazdagréten is lett volna valami foci stadion és Vágási Feri. A Lantos utca 2 tetejéről nézett volna bármilyen foci meccset, és
mondta, hogy nem az internetbe szállt volna, bár nem klubtulajként valami.
De a Feri soha nem ment volna olyan magasságúból, csak azt mondta, hogy Jucska, fejbe verlek, ha nem rúgja be ezt a 11-est, és akkor én borzasztó boldogan hátradőltem volna. Na, ez most lényegtelen.
Akkor, aki viszont kiesett volna az ablakon, ő pont a pályára esett volna? Ez nagyon jól kivitelezett jelenetnél?
Az egyébként az építkezés az nem azon a lakótelepen zajlott. Hogyha akarod, akkor semmi baj, hogyha akarod, akkor megnevezem neked egyébként az építkezés kivitelezőjét is, de akkor ez tényleg egy borzasztóan rossz irányba forduló podcast lenne, ha most elkezdenék a szomszédok részleteiről beszélgetni. Viszont beszélgessünk az NFL-ről, ahol sikerült megegyezni a ligának és a játékos szakszervezetnek a folytatásról. Zoli, azt mondd el nekem, hogy miért a játékosoknak kell kifizetni a vélt vagy valós veszteséget, amit kiszámítottak most?
Nem feltétlenül ugye ezek a játékosoknak, tehát azt tudták elérni, hogy nem idén üt be a krak, hanem hogy ez szét lesz osztva 4 évben, 2021 és 2024 között, tehát a 2020-as fizetési sapka az magad ugyanaz, ami eddig volt, de a 21-es az minden bizonyal vissza fog esni. Ha esetleg a vesztesége a tulajdonosoknak nem akkora, mint amennyit most várnak, vagy magyarosabban anticipálnak, akkor viszont azért nem fog akkorát esni a fizetési sapka.
De most minden, amit eddig mondtál, az azt jelenti, hogy tulajdonképpen a játékosokkal fizettetik ki.
Persze, de most ez neked újdonság? Tehát itt mindent annyira a játékosokkal fizettetnek ki ebben a ligában. A szupergazdag tulajdonosok. Mert hát nem jön a bevétel, akkor, és amúgy máshol is úgy van, hogy ha nem jön a bevétel, akkor költségcsökkentéssel kezdünk, és ez tulajdonképpen költségcsökkentés a tulajdonosoknál, hogy kevesebbet mennyire kell fizetni a játékosoknak.
Mennyire látod ezt normálisnak azt, hogy például akinél azt mondják, hogy nem játszol, kapsz ennyi pénzt. Az a pénz, amit arra az időszakra kap, az a szemét szúrják ki vele, vagy ez egy teljesen reális fizetés mondjuk az Egyesült Államokban egy évre?
Hát attól függ, hogy melyiket nézzük. Ugye kettő kategória van. Hogyha veszélyeztetett vagy, erről majd később beszélünk, legyük azt, aki nem veszélyeztetett, és azt mondja, hogy nem szeretne idén játszani, 150 000 dollár kap. Hát figyelj, hogyha most így kérdezed, ez azért több, mint amit egy PFF elemző kap.
Évente vagy havonta?
Évente. Tehát egy évben kapnak 150 000 dollárt.
Eljött az a pillanat, amikor elkezdtelek sajnálni, úgyhogy most lépjünk tovább ezen.
Na, aki veszélyeztetett, és ez az igazán érdekes rész, ő 350 000 dollárt kap, amennyiben úgy dönt, hogy nem játszik idén, mert nyilván neki komolyabb oka van erre. Amit még fontos kiemelni...
Veszélyeztetett, ugye, akinek vagy neki, vagy közvetlen családtagjának valami olyan típusú betegsége van, amelyik különösen veszéllyel jár, hogyha esetleg
hát, a vírus. Ez se teljesen igaz, mert itt most megint azért az NFL nyilván NFL-eskedik, hogy a CDC, tehát a kinti egészségügyi központnak van egy meghatározás, hogy azt hiszem 8 kategória, ami alapján valaki veszélyeztetettnek minősül, cukorbetegség, stb. Ott van benne a magas testzsír százalék is, csak ki tudtam mondani. Na most, az NFL a 8-ból csak 7-et tett be a saját kollektív megegyezésébe, munkaszerződésébe, és pont, mit ad Isten, a magas testzsír százalék nincsen benne.
Nem csak én nem tudok beszélni.
Jó, de ezt próbálj meg kimondani majd amúgy utána. Ez nincsen.
Százalékségben megy.
Ez nincsen benne, mert ugye minden egyes támadó falemberre ez igaz lenne. A munkájukból és a pozíciójukból adódóan. És hogy ne kelljen minden egyes támadó falembernek a 350 000-et kifizetni, hanem adott esetben csak 150-et, így ez az apró, tényleg lényegtelen kis részlet nem került bele ebbe a megegyezésbe, ami szerintem elképesztően pofátlan. És akkor ott tartottunk, hogy mennyi a 350 000 dollár egy évre, ez egy NFL játékosnak semmi, amúgy azért nyilván most 350 000 dollár egy évre az nem rossz, és a szerződésük az megmaradt. Tehát ez az nem kicseréli ezt az évet a 350 000 dollár, hanem a 2020-as évét ő 2021-ben keresheti majd meg. Tehát ez egy ilyen extra adalék. Nyilván egy évvel idősebb lesz majd a játékos. Egyelőre még nem sok játékos választotta ezt az úgynevezett opt-outot, hogy úgy dönt, hogy nem játszik. 7 napon belül kell jeleznie ezeknek a játékosoknak, és egyelőre azt hiszem Laurent Duvernay-Tardif, a Kansas City Chiefs számadó falembere az egyetlen, aki élt ezzel a lehetőséggel, de szerintem róla fogunk még beszélni.
Zoli, egy kérdés, bocs, ezzel kapcsolatban. Azzal, hogy 21-ben keresett meg a 20-as részt, a szerződése automatikusan hosszabbodik egy évvel?
Igen, tehát tulajdonképpen be van fagyasztva erre az évre a szerződése, egy évvel később lesz szabadügynök, egy az egyben tolódik a szerződése úgy, ahogy volt.
Igen, de hogyha ő igényli ezt a 150 vagy 350 ezer dollárt, akkor azt utána levonják a következő év fizetéséből, hogyha megy. Ha viszont nem megy vissza, akkor szerződésszegést követ el. Tehát ennek a dupláját, tripláját és mindenféle kamatos verzióit kell majd visszafizetni egy csapatnak. Tehát ez sem ilyen egyszerű, hogy mennyire jótét lélek az NFL, aki...
Nem jótét lélek az NFL, azt mondod?
Hát, bocs. Volt egy ilyen érzésem.
Meglepő.
Na, olyan gyönyörűen átkötöttél nekem Duvernay-Tardifra.
Tudom.
Az ember, igen, az ember, aki azt mondta, hogy ő elvégezte az orvosi egyetemet, és ahelyett, hogy ő elmenne az NFL-ben játszani idén, ő szeretne a frontvonalban küzdeni.
Ezért de miért Kanadában, Galaszka?
Mert kanadai.
Igen, azt nem tudtam most.
Ő kanadai. Ő kanadai, és ahogy Galus is mondta, elvégeztetett doktor.
Azt tudtam.
A holt szezonban. Kanadai, és a holt szezonban már azt hiszem, hogy ő már tehát praktizált is, úgymond, vagy tehát, hogy nem tudom, hogy pontosan mi a területe, de doktorként ő már gyakornokoskodott is, és szimplán szerintem legjobban úgy lehet megfogalmazni, amit ő leírt, de érdemes megnézni a Twitterén, fönn van emiatt angolul és franciául is, hogy egész egyszerűen a lelki ismeretével nem tudna elszámolni akkor, hogyha ő másokat hozna veszélybe azáltal, hogy ugye azért nyilván itt most, aki pályára kerül, az ilyen különleges bánásmódban van, és úgy viselkednek vele, és emiatt megfertőzhet másokat, és ő nem bírja el, hogy ő adott esetben megfertőzhet másokat, miközben segíteni tudna, úgyhogy inkább amellett döntött, hogy ő segít, és Kanadában orvosként dolgozik ebben a szezonban.
Segíts nekem, Zoli! Találkoztunk vele az Opening Night-on?
Az Opening Night-on nem.
Hát akkor innentől kezdve nem is érdekel. Ha
de nem... utána szerintem nem, vele pont nem beszéltünk. Tényleg az összes többi támadó falemberével a Chiefs-nek szerintem igen, de lehet, hogy Vici beszélt vele. Vici szerintem beszélt vele, gondolom franciául.
Igen. Tehát nem akartam én se erre utalni, valószínűleg a Ricsivel franciáztak, és eljutottak arra, hogy ha evett kakas herre pörköltet, akkor valószínűleg immunis a vírusra. De... Jó van, Attila, hát vannak ilyen dolgok. Na, menjünk át a buborékra. Azt mondod, hogy az NFL-nél problémás, és az MLB-nél is problémás a sok-sok utazás miatt, hogy ne fertőzzék meg egymást, az MLB-nél éppen most törölgetnek meccseket. Az NBA és az NHL most fog elindulni, és náluk nagyon-nagyon-nagyon szigorú szabályok vannak. Tehát például ebbe beleszaladt az NBA-s Lou Williams, aki hát utaljak újra egy Super Bowl utazásra, ahogy Ricsi ő sem bírta ki, hogy Atlantába kihagyja a striptease bárokat.
Nekem is eszembe jutott, amikor láttam.
Ugye? Rögtön egy 10 napos
karanténban.
De Atlantában a striptease bár nem arról szól, hogy mesztelen nőket nézel, hanem arról, hogy csirkeszárnyot eszel.
Galus, viszont rájöttünk. Lehet, hogy nekem is így kellett volna Vicsinél próbálkozni, hogy elmenjünk.
Bizony.
Ha azt mondom, hogy ott nagyon jó a csirkeszár, lehet, hogy akkor mentünk volna.
Másfél év telt el, azóta is csak úgy érzem, hogy a Zoli is csak ígérget, hogy elviszi a Ricsit striptease bárba, de hát még mindig nem.
A néni viszi majd el, basszony.
Szerintem ez az a mondat, amitől én egyfelől elhatárolódom, másfelől kivágom majd, hogy ne is maradjon itt. Próbáljatok meg belegondolni abba, én megpróbáltam utána olvasni annak, hogy mi volt a leghosszabb idegenbeli sorozat ligánként. Olyanokat találtam, hogy a Vancouver Canucksnak volt egy 44 napos időszak, amikor nem játszott hazai meccset, ebben mondjuk volt egy 2 hetes téli olimpia, tehát ezt így kidobnám.
A San Antoniónak minden...
Bocsánat, a San Antonio Spursnek minden évben van egy ilyen sorozata, mert a csarnokban tartanak valami western kiállítás, vagy nem tudom mi a fenét, vagy hú, nem akarok hülyeséget mondani, van valami esemény, ahol be van tervezve, és akkor ilyen 8-10 meccsos idegenbeli túrája szokott lenni a Spursnek, az be van tervezve.
Hány nap?
Majdnem két hét, azt hiszem, valami ilyesmi. Rodeo, valami rodeo tud szokott lenni a csarnokban. Okay.
Ezen kívül találtam egy olyat, hogy a Houston Astrosnak volt egy történelmileg nagyon-nagyon hosszú, egy hónapnál is hosszabb idegenbeli túrája, mert hogy akkor éppen a republikánus párt valamilyen konvencióra készült az Astros stadionjába, és ők azt mondták, hogy nekik 4-7 építés kell ahhoz, hogy erre felkészüljenek. Megnéztem az idei NHL szezonban, a leghosszabb idegenbeli túra a Tampa Bay Lightning élet, volna 2,5 hét. Attila, ez nálad van ez a óriási?
Igen, ez a Balatonparton valaki benn vannak a vízben.
Jó, rendben, gyorsan.
Attila, te is benn vagy a vízben?
Igen. Nem, én a vízparton ülök.
Jó.
Mint hát a galuska ez volt az asztalától, mondanám vízhangzik.
Hát így meg ők vízhangoznak. Nem baj, legalább kihallgattuk őket, ez is valami. Szóval a Tampa Bay Lightningnak lett volna a leghosszabb idegenbeli sorozata, 2,5 hét, valójában egészen pontosan 16 nap. De ehhez képest azok a csapatok, akik most beköltöznek NBA per NHL a buborékba, és mondjuk eljutnak a döntőjük, azok 2,5 hónapot fognak összezárva tölteni, távol a családjuktól, távol mindentől, ugyanis az NBA-ben is gondolom így van, de az NHL-nél biztos, ha elhagyod azt a körzetet, ami ki van jelölve, akkor onnantól kezdve 14 napig nem állsz rendelkezésére a csapatodnak. Tehát egy nagyon-nagyon brutális és nagyon szigorú szabályrendszer, ami tökre érthető, amire minden játékosnak másként kell felkészülnie. Nagyon sokan emlegetik azt, hogy gyerekkorukban, amikor 8-10 éves korukban junior tornákra indultak, akkor töltöttek kb. Ennyit együtt a csapattal, de az is kb. Csak egy hónap volt, nem ez a 2,5. Úgyhogy azt mondják, hogy nem csak a fizikai és taktikai felkészülés, hanem mentálisan is egy borzalmasan nehéz időszak vár ezeknek a ligáknak a játékosaira.
Na, de figyelj, tehát ebben már annyiból nincs újdonság, hogy ezt például a Real Madridnál futballban is elmondták, ahol nem volt ennyire kemény buborék, hiszen ott azért utaztak ide-oda, de ott is megmondta Zidán, hogy a legfontosabb, az a mentális felkészülés volt. Szartak az előlétre első körben, hanem azt kellett fejben feldolgozni a játékosoknak, hogy igen, nem lesz néző. Igen, baromira kell vigyázni minden lépésre, hogy tudjunk játszani. És az NHL, az NBA esetében még a spanyol bajnokságon is több pénzről van szó, hogy meg tudják ezt csinálni.
De jó, de a nem lesz néző, és ezeken kívül az, hogy elmész valahova, fölülsz egy repülőre, lejátszol egy buszra, lejátszol egy foci meccset, majd utána hazamész. Ahhoz képest azért viszonylag komoly különbség az, hogy most július vége van, csapatok megérkeztek Edmontonba vagy Torontóba, az NHL-ről beszélek, és az a csapat, amelyik eljut a döntőbe, és ott nyer vagy veszít, az teljesen mindegy, az október elején fog Edmontonból vagy Torontóból eljönni.
Hát van az a pénz. Meg van az a sportág jövő, amire ezt meg kell vállalni.
Rendben, csak azért nem feltétlenül érzem fernek egy Real Madriddal való összehasonlításba, ahol mondjuk a heti 6 napot ülsz Madridban a senkeden, és egy napot lejátszol valahol.
Azt arra mondtam, hogy még ott is szempont volt, hogy ez így legyen. Tehát ami egy sokkal rövidebb és sokkal kevésbé monoton világot feltételez, mint az NBA meg az NHL. Tehát ma ott is kurvára kellett a mentalitásra, vagy a mentális felkészülésre figyelni, akkor gondolj be, hogy itt egy, amikor össze vagy zárva, és minden nap McKinnont látod, vagy Landeskog-t látod, és más, nem? Ezt el kell tudni
viselni. Mondjuk akkor hátra dőlsz és örülsz, mert akkor legalább két borzasztó szimpatikus csávót lát.
Jó, akkor nem a Toronto Maple Leafs egykori kapus reménységét látod, tessék.
Az ki?
Hát aki azt mondja magának, hogy volt ott.
Nem tudom, hogy kire gondolsz. Ne haragudj.
Legjobb haverodra.
Továbbra sem tudom, hogy kire gondolsz. Úgyhogy szerintem
Attila,
menjünk
Attila
is tovább.
Új haverjait is bevonhatjuk a podcastba.
Hát, ez a galuska haverjai.
Igen, hát onnan a vízből hozzuk ki, mert szerintem ők körülbelül ugyanennyit vétek a Toronto Maple Leafs környékén, mint az, akire Attila gondol. Bár én nem tudom, hogy kire gondol, de sőt, egyébként ő azt hiszem, hogy a Vancouvernél dolgozott, mert baláncipelő volt, de menjünk tovább, mert valójában ez teljesen mindegy. Nekem, ami nagyon-nagyon furcsa volt, az például az, hogy az NBA játékosoknál kikerültek fényképek a kajáról. Amiről aztán végül kiderült egyébként, hogy azért úgy állították be a képeket, hogy csak a kizárólag a gyümölcs részek kerültek rá a képre, és a papírról például letakarták azokat, hogy azért volt ott párol, csirke, meg mindenféle, tehát viszonylag jó kajákat kaptak. Erre például Vladimir Tarasenko azt mondta, hogy figyeljetek, haver, mi nem kajálni jöttünk, meg nem ötcsillagos szállodákba lakni, hanem hokizni, erre mondjatok valamit.
Azt hallottátok, amit Steven Adams mondott? A Oklahoma City játékosa?
Nem.
Aki mondta, hogy azért tisztázunk valamit, ez nem Szíria, annyival nem vészes a helyzet, egy rohadt resortban lakunk, mindenki fog panaszkodni, mindenkinek megvannak a saját preferenciái, de azért ez annyival nem vészes. Néhány helyen egy kicsit mondjuk száraz a kaja, de amúgy ne, vegyük már egy kicsit más szemszögből is a dolgot, és nézzük már meg, hogy ez nem a világ vége.
Szerintetek miért fog működni a buborék, és miért nem fog működni a buborék?
Azért fog működni a buborék, mert nagyon nincs más választás. Tehát ez közös érdek valahogy ennek működnie kell. Miért nem? Az tényleg az ilyen fegyelmezetlenségekből, meg az ilyen dolgokból fog biztos összeérni, mert akaratlanul is lesz.
Ez a buborék hibája.
Persze.
A buborék szerintem azért fog működni, amivel utaltok is, mert pozitív eredményeket hoz, tehát már most látjuk ugye az NHL számokat, hogy mennyi tesztből mennyi pozitív eredmény van, pontosan nulla, és szerintem magukért beszélnek az eredmények ilyen szempontból.
De figyelj, tehát szerintem a döntő többséggel az NHL meg szerintem nagyjából 100%-ban föl tudták fogadni, hogy srácok, ez az egy esélyetek van, hogy jövőre is innen vegyétek fel a fizetéseket. Nincs más esély.
Hát talán még a
mi?
A Liga krémjét a KHL felszívta.
Esetleg a magyar bajnokság.
Szelli próbáltam.
Nem, tehát figyelj, Galus, tehát most viccet félretéve, szerintem nincs más, hogy most elkezdtem nézegetni számokat, még nem olvastam végig minden cikket, hogy itt mennyi pénzet ért, meg mennyit fetszött bele például az NBA ebbe a rendszerbe, hogy működjön. És rájöttek arra, hogy vagy ezt a pénzt most beletolják a rendszerbe, és megmentik a tévészerződést, akár az alapszakasz, akár a playoffra vonatkozóan, hogy azt mondják, hogy akkor Kártágó, és akkor szántjuk be.
Én most azt gondolom, hogy mind az összes amerikai major ligában, amelyik most elkezdett játszani, amelyik most elkezdett valamit csinálni, és amelyik valameddig eljut ebben a folyamatban, ezek most olyan hatékonyan és jól dolgoztak, amilyen hatékonyan és jól soha nem dolgoztak korábban.
Egyetértek?
Ez az NHL-nél hatványozottan igaz, ahol ugye soha az életben nem sikerült eddig megegyezni úgy, hogy emiatt nem maradjon el meccs. Tehát ők borzalmasan gyorsan lerendezték azt, hogy hol legyen, gyorsan reagáltak akkor, amikor baj lesz Floridában, gyorsan átvitték az egészet Kanadába, és mindent tök ügyesen csináltak. Az NBA is tök ügyesen próbálja lavírozni a lehetőségek között, és próbálja megcsinálni azt, hogy legyen szezonja. Úgyhogy szerintem most, jelen pillanatban ott mindenki abszolút erőn felül teljesít.
Azért hiszem is az NFL-nek szerintem pont ez az a legnagyobb baja, hogy ott a centralizált rendszer helyett egy decentralizált rendszer próbálnak felépíteni, mindenki játszan otthon, adott esetben mindenki adja el a befogadó képességének a 20%-át a nézőknek, vagy bármi ilyesmi. Az egy ilyen széles járványskálán mozgó országban nem tud működni. Tehát itt vagy bevezetnek egy diktatúrát, mármint most a NFL-en belül értem, vagy ezt a szezont el kell majd törölni a francba. Lehet, hogy az olyan azt mondja, hogy hülye vagyok, megengedem, elfogadom, de szerintem ez a fajta laza kezelés, amit az NFL most művel, az nem tud odáig vezetni, hogy itt februárban Super Bowl legyen.
Nekem két dolog jutott eszembe, az egyik az az, hogy valaki azt mondta, hogy a hajad nem lehet vizes, ezt valószínűleg nem neked mondták.
Igen?
A másikat elfelejtettem, de nem.
Meg gondolom azért, amikor bent is tudsz.
Na de most komolyan, erre az Oli mit pont például? Tényleg ez érdekelnek. Nem a te hülye hasonlataid.
én szerintem ez az egész Egyesült Államok. Tehát most arról beszélünk, kicsit amit beszéltünk régen Németországnál is, csak ők azért meg tudták oldani, hogy nem egy országban, hanem 50 államról beszélünk, és ahány állam annyi szabályozás, és ezért az NFL se tud nagyon, vagy egyelőre még nem akar az államok fölé menni, de most ugye beszéltük, hogy erről lesz szó, egy kicsit elkezdtem így utána nézni, és mindent találni. Tehát a New York-i csapatoknál Jets, Giants, Buffalo azzal, hogy nem lesznek szurkolók, a Jaguars-nél azt mondják, hogy 25%, Packers-nél 10-12 ezer ember, Falcons-nál 10-20 ezer ember, Patriots-nál 20%-a a stadionnak, Baltimore-nál azt mondják, hogy kevesebb, mint 14 ezer, a Chargers-nél és a Rams-nél azt mondják, hogy limitált, vagy semennyi néző, úgyhogy amennyi csapat, amennyi állam, annyi szabályozás, és emiatt van az, amit Attila is mond, hogy egy kicsit készúszik a dolog, és akkor most van az, hogy Roger Goodellnek a sarkára kell állni, és az NFL-nek is azt mondja, hogy teljesen mindegy, ha NFL meccset akartok játszani, akkor vagy nincsenek nézők, vagy csak 5000 néző, vagy csak 15%, vagy valahogy egy ilyen fűnyíró elven végigmenni az egész NFL-en.
De ez olyan jelenlegi járványhelyzetben, amerikai járványhelyzetben még ez is egy túl nagy enged.
Ha most tényleg csak ha a baseballos példákat megnézzük, hogy mi történik.
Igen.
Hát menjünk még visszább, hogyha megnézzük az MLS-es példákat, ahol ugye még már ki kellett zárni két csapatot, amelyik nem felelt meg, tehát olyan szinten változott meg az egész felállás abból a szempontból, hogy vannak fertőzöttebb területek, meg kevésbé fertőzöttebb területek, hogy az egészet felborította. Az NFL még, én még mindig úgy érzem, ők még mindig úgy állnak ez a dologhoz, mi még nem szenvedtünk el semmit. Mi maximum töröltük az elő... Igen.
Ezt mi még mindig mondani.
Ott tartunk, hogy töröltük az előszezont, ami valójában azokon a játékosokon kívül, akiknek nincsen helye a fix rosteren, azokon kívül mindenkinek óriási jutalom, hogy nem kell azokat a meccseket végig szenvednie. Mind a tévénézőknek, mind azoknak a játékosoknak, akiknek kényszerűen ott kell játszaniuk, kivéve azok, akiknek ott kéne bizonyítaniuk, hogy beférnek a csapatba. Ez csak az ő érdekük, tehát egyelőre az NFL csak ennyit szenvedett el, semmi mást. Az NFL-nek akkor lesz az első ütés, amikor törölnie kell az első alapszakasz meccset, az meg lehet, hogy csak szeptemberben történik meg. Tehát addig ők tudnak ezben a kicsit arrogáns, kicsit mindenki felett álló.
Tehát ha már ütést mondasz, akkor én ezt úgy érzem, hogy így csukott szemmel mennek előre, és ameddig tényleg nem üti meg őket valami, addig nem is veszik észre, hogy így problémák vannak.
Hát addig nem is kell észrevenniük.
Dehogy nem.
Hát oké, kellene.
Volt négy hónap előnyük a többi ligával szemben, rendben, és semmit nem csináltak.
Igazából ami nekem tényleg ijesztő, hogy nagyon sokszor mondtuk azt, hogy nekik nem kell úgy viselkedniük, hogy bármi baj van, mert nekik tényleg semmit nem kellett törölni, semmit nem kellett...
Nyilvánosan nem kell úgy viselkedniük.
Igen.
Aztán a csukott ajtók mögött kitalálnak dolgokat.
Igen, de jelen pillanatban tényleg úgy néz ki, hogy ők tényleg nem viselkedtek úgy, hogy ebben foglalkoztak volna. Tehát most ott állnak mesztelenül, széttárt karral, hogy hú, mi lesz most?
Most az Attila melletti strandolókra gondolsz?
Azt nem tudom, azt az Attila látja, itt már tök sötét van, de széttárt karral egyébként a washingtoni futballklub is, hogy mi legyen velük.
Mint pont ez, elmondtad. Igen. Washingtoni nem futballklub, futballcsapat.
Igen, futballteam, bocsánat. Washington futballteam. Én, ha most lehetne, és nem raknának rá borzalmas vámot, mert egyébként hozzáteszem, hogy most azt vettem észre, hogy mióta egyébként a járványhelyzet beütött, azóta minden kurva csomagra ráraknak vámot. Én nem tudom, hogy miért, nem tudom, hogy hogy, de még a Kínából érkezőknél, ahol én ráíratom azt, hogy $2, még arra is egyszer csak megérkezik egyébként a vámhivatalnak az e-mailje, hogy akkor valljam be, hogy mennyibe került ez. És akkor ott van az, hogy hazudnom kell, vagy nem kell hazudnom, viszont ha nem hazudok, akkor fizetnem kell borzasztó sokat. Tehát mostanában nagyon szeretnék egy Washington Football Team pólót rendelni, csak félek, hogy nagyon drága lenne.
Ugye mit gondoltok arról? Igen.
Mit gondoltok arról? Van egy csapat, tudod, hogy meg kell változtatnod a nevet, mert már eldöntötted, hogy megváltoztatod, de annyira béna voltál, hogy elfelejtetted levédetni a lehetőségeket, ezért inkább azt mondod, hogy egy éven keresztül Washington Football Teamnek fognak hívni, majd aztán utána megpróbálok megalkudni avval, akinél ott vannak a copyrightok arra a névre, amit kiszemeltem magamnak.
Ha most tippelni kéne, akkor azt mondom, nem egy szezonra, hanem inkább kettőre, mert Washington, majdnem mondtam egy csapat nevet, de bocsánat, Washington futball csapat vezetőedzője azt mondta, hogy ez egy 16-18 hónapos folyamat lesz. Mi? Én ezt nem értem, tehát én ezt nem értem, hogy ez hogy lesz 16-18 hónapos folyamat. Eleve azért nyilván magukat írják a viccek ennek a névhasználatnak köszönhetően, és múltkor volt az, hogy láttam valami statisztikát, és így mondták, írták, hogy melyik öt csapat van mondjuk a legtetején a listának. És így írták, hogy Patriots, Packers, Vikings, Cowboys, Football Team. És így nem értettem, hogy mi van, aztán leesett, hogy ez a neve a csapatnak. Tehát igazából, ha nem a város nevet akarjuk használni, akkor úgy hivatkozunk rájuk, hogy Football Team, ami ilyen statisztikáknál, meg listáknál, hát az ebben helyesen hangzik.
Melyik lett volna az ötlet, amit szerettél volna?
Uha. Volt egy Red Wolves, azt hiszem. Tetszett volna.
De ez csak a Márkot, nem?
Is. Talán elvitték volna Márkot is irányítónak.
Nekem egyébként az az ötlet tetszett a legjobban, amit valószínűleg egyébként Dallas szurkolók indítottak el, a Washington Rednecks.
Bevonulózzanak, hogy a Cotton Eye Joe lenne, vagy mi?
Hát, ezt nem tudom, de ez se rossz. Bár ez egyébként minden tovább beszélgetünk erről, annál jobban tetszik az ötlet. Na, beszélgessük új csapatokról is. Az NHL bejelentette, hogy 32. csapatát Seattle Krakennek fogja hívni. Én ebben a pillanatban, hát, ha tőrös szeretném idézni, és egyébként nagyon szívesen idézem ebbe, elkezdtem érezni azt, hogy valami pulzál a nadrágomban. Mert a Kraken az valami olyat hozott volna magával, amit én nagyon-nagyon szeretek. A vége az lett, hogy a színösszeállítás nagyon tetszik, a logó nem annyira. Ti hogy vagytok ezzel? Láttátok egyáltalán a Seattle Krakennek a helyes setupját?
Meg a videót is.
A videó is tök jó volt.
Az így van, az kurva jó volt. De figyelj, nem a Kraken az nem a Karib-tenger kalózaiban is van valami ilyesmi?
A Kraken ennél sokkal messzebb megy vissza. Igen, tehát az óriás polip, a tengeri szörny, az igen, a Kraken maga.
Tudom, de minthogyha izében is lett volna a Karib-tenger kalózaiban is, mert innentől kezdve már csak izét a Jack Sparrow-t várom feltűnni valahogy a környéken.
Ja, hát azért csak nem lesz ennyire Walt Disney, ez a Seattle Kraken. Annál szebb a mezük például. Tehát nekem a színészállítás... Nem, de lehet, hogy fogok egyébként. De én megvárom azt még, hogy a másodlagos logó jöjjön ki, mert nekem egyébként az elsődleges az. Mondanám azt, hogy nem tetszik, azt mondom, hogy inkább közepesnek tartom, sokkal több lett volna az elnevezésben, de azért annyira az nem jó. Na.
Ez lehetne ebből még jobbat csinálni.
Na igen, tehát én azt vártam volna a Kraken név után, azt vártam, hogy hú, ebből egy bődületesen jó logó lesz, de ez nem az.
Kicsit engem a Toronto Raptorsnak az esetére emlékeztet, ahol maga az ötlet baromi jó volt annak idején, aztán az első logó meg olyan lett, amilyen. És ott se vártak azért olyan nagyon sokáig, hogy elkezdődjön változni a dizájn, meg egyáltalán a meznek először. Aztán amit meg most használnak, az meg tök jó például. Mondjuk eltelt 25 év azóta, amióta megjelent a franchise, de...
Az első logó volt az, amikor úgy nézett ki, mintha valami Jurassic Park reklám lett volna.
Abban hát meg nem is, ilyen nagyon-nagyon rajzfilmes, ilyen nagyon-nagyon gyerekes Raptor volt.
Na hát akkor eljött az, kinek melyik a kedvenc sportlogója?
Maradjunk akkor az NBA-nél, mert én eleve visszasírom, ha már Seattle a Supersonics-ot, de a régi Supersonics logó az nekem nagyon tetszett. Kicsit a színösszeállítás, az a sárga-zöld, az mindig veszélyes szerintem, de ahogy az a logó ugye meg ki volt találva benne a toronyépülettel, ami ugye a városnak a jelkép, amit használnak a Soundersnek a logójában is például, az egész nagyon tetszett, meg eleve a négy Supersonics.
Egyébként tényleg szerintem a Seattle az nagyon jól nézett ki, és nekik még az a 3D hatású logójuk sem volt rossz, meg a 2D hatású sem. Nekem a kedvenc logóm az egy nem létező csapaté, úgy hívták őket, hogy Hartford Whalers, ami szerintem a világ legjobb hoki logója valaha. Ha egyébként régi újpesti női jégkorongozó vagy, akkor pontosan tudod, hogy te loptad el a Merili HC logójaként a Hartford logóját, ebből ugye a H betűt kiadja egy bárnafarok fönt, illetve egy vasmacska lent, és akkor a vasmacskából kijön a W, és az egész valami annyira jól néz ki, hogy még azt is elfelejtheti, hogy egyébként zöld-kék, ami így sehogy nem áll össze valójában az én fejembe, de én azt gondolom, hogy az a Hartford Whalers logó az minden idők tényleg legjobb sportlogója, amit valaha láttam. Attila, Bayern München, ne gyere.
Nem, bocsánat, nekem még a hokira jutott eszem, hogy a mostani Winnipeg Jets logó is tetszik egyébként.
A repülős?
Igen.
Hozzok neked olyan műtetoválást, mert aztán van otthon egy jobb. Attila?
Ezt meg fogsz ölni, de nem nagyon szoktam sportlogókat nézegetni, sportlogókat.
Semmi baj, de melyik tetszik a legjobban?
Mondhatod a Dortmundot.
Nem, tényleg nem tudok rá, tehát ebben nem tudok állást foglalni.
Melyik csapatnak a dizájna tetszik annyira, hogy felvennéd magadra?
A Bayern München BL idegenbeli, mert ez azt hiszem 3 évvel ezelőtt.
Az milyen színű volt?
Sötét kék, piros, vagy fekete piros valahogy, tehát így. Ez egy nagyon szép fasz a sötét mez volt, azt. Meg a idei jó még, tudod mi a jó még? A Telekom Veszprém előző szezonbeli idegenbeli kézi BL-es. Amit szigorúan BR-re készítettek.
Milyen színű volt?
Az van még. Az a sötét, és ilyen piros csík volt vállán. Az nézett ki még nagyon frankon.
Na, majd szerzünk egy olyat neked a Lékaitól, és utána abba kell járnod 2 hónapig.
Szegedre.
Ezt már átbízom. Viszont akkor legalább adunk belé stábot, hogy leforgassanak.
Figyelj, nekem már van egy olyan meghívásom a Dortmund utánpótlás igazgatójától 2 héttel ezelőtt, hogy Bayern mezbe álljak be egy meccsre a sárga falba.
Állj.
Most beállhatsz.
Galus, menjél forgatni.
Igen, én is azt gondolom. Meg azt, hogy vannak olyan bizonyos testi élmények, amikre az embereknek szüksége van, lehet, hogy az Attilának éppen erre. Zoli, melyik a kedvenc logód?
Ha már itt tartunk, akkor én megemlíteném, hogy amúgy az NFL és az NBA logókat Baska csatornáján nagyon jól végigvette Németh Gyulával és Kencler Marcival. Én ezt mind a két videót megnéztem, és nagyon tudom ajánlani mindenkinek.
Mennyi pénzt kapta ezért a reklámot?
Én még el sem mondtam egyébként, hogy a Gyulának valószínűleg ugyanaz lenne a véleménye, mint az enyém, hogy a Hartford Whalers logónál nincs jobb a világon.
A sajátomról egy kicsit beszéljek, az nem gondolkoztam ezen előre, és én nekem így hirtelen nagyon Boston szurkolónak tűnök, de a régi Boston Celtics és a régi Boston, illetve New England Patriots, ami eszembe jut, illetve a régi Tampa Bay Buccaneers.
Várja, melyik? Melyik New England Patriots a guggoló ember?
Igen, aki az labdát adja hátra.
És a Tampa Bay-nél a spanyol...
A tőr, így van, a tőr van a szájában.
Jó, oké, tehát viszonylag röviden lezárhatjuk az én szótáram szerint a Zoli, és ezek nem rossz szavak lesznek, a Zoli a paraszt logókat szereti, mert egyébként a Tampának az a logója, ahol a latin ember hegyes bajusszal és egy pengével a szájában, egy hegyes kalappal, az ilyen
Attila
teljesen
értelmes. Attila szerette volna, hogy Jack Sparrow még szóba kerüljön.
Hát... Nem volt annyira pózer az a Tampa logó, mint ami ennyire pózer volt Jack Sparrow, de tehát az értelmezhet nézed, hogy ez mi? Ezt amúgy így hogy találtak
ki?
És
jutott,
aztán rájössz, hogy ez kurva jó.
Ami eszembe jutott, na akkor mégis jó? Jó akkor a Tampa Bay logó?
Igen, abszolút. Figyelj, az amikor azt mondom neked, hogy a paraszt, az nálam nem azt jelenti, hogy rossz. Az nálam kifejezetten azt jelenti, hogy jó, én nagyon szeretek például a paraszt zenekarokat.
Ami még eszembe jutott, az a Minnesota Vikings, de az inkább azért, mert amennyire jól az mutat a sisakon. Tehát a sisakon igazán jól mutat.
De akkor miért nem a Philadelphia, aztán még jobban körbelül a sisakot?
Mert tehát az tényleg olyan, mint egy ilyen viking sisak, ahogy mutat a Vikings sisakján a logó. Nézze meg, akit érdekel, szerintem az kifejezetten jól mutat.
Hát jó. Akkor mindenki varrassa magára a kedvenc logóját, például az Oli a fejére, a Viking sisakot. Aztán majd küldjenek róla videót.
Meg lesz.
Jó, rendben, várjuk már nagyon. Figyelj, a hajad nem fogja eltakarni, ebben legalább bízunk. Van még egy témánk, belemenjünk, vagy elrakjuk a jövő hétre?
Kérdezzük meg Attila barátait, hogy van-e véleményük meg a témáról.
Ők már szerintem megfulladtak a Balatonba.
Ott túrának bent, csak most már eljöttem onnan kicsit távolabb, mert már egyre több idegesítő arc került be közök, és egy dolguk van, ilyen, ilyen ponton emelvényre ugrálnak be a vízbe, és néha kijönnek fogyasztani itt a vízpartra.
Azért mondanám, hogy tegyük el a jövő hétre, mert hát ha többen leszünk, és akkor több jó.
Egyébként tényleg. Pedig egyébként én egy nagyon-nagyon jó példával jöttem volna erre, de akkor ezt is elrakom a jövő hétre. Úgyhogy viszont, hogyha ti akarnátok, akkor írjátok meg nekünk, hogy mi lenne számotokra egy sportágon belül az állalom párosítás. Nullától a jelenkorig írhatok bármilyen csapatot, bármelyik csapat ellen. Mi lenne az a két brigád, amelyiket megnéznétek egymás ellen? Itt akár egyéni sportolókra is gondolhatunk, mert én például egy boxoló példával fogok majd jönni. Egyszer csak...
A rabló.
Melyik rabló?
Te. Elrabolod az ötletemet.
Ja, nem hiszem, hogy elrabolom az ötletet, mert én például nem sport szempontból hozom az ötletet, hanem fieldből fogok idézni, mint álomérkőzés. Van egy pillanat, amikor Robert De Niro-nak fontos megverni a feleségét azért, mert nem boxolhat a korszak legnagyobb zseniével.
Ja.
Lépjünk is tovább. Nagyon szépen köszönöm mindannyiatoknak, hogy itt voltatok. Vigyázzatok
magatokra. Nektek jó strandolást.
Köszönjük szépen. Holnap gyere te is. És akkor szerintem holnap csináljunk egy élő felvételt is. Hát az jobb lesz, mint ez volt. Zoli, fussunk fel a hegyre holnap. Ez hiszem egy Iron Maiden idézet volt. Úgyhogy mindenki vigyázzon magára nagyon. Legyen másik. Sziasztok!
Sziasztok!
A műsor a Béton partnere.